Egy vérfagyasztó, izgalmas krimit ajánlok most önöknek. A Gének szerzője Irsza Sigurdardotti több mint 400 oldalon keresztül tartja feszültségben az olvasót. Egyrészt, mert olyan bűntényekről ír, amelyek valahogy túlságosan közel vannak a hétköznapi emberekhez. Másrészt azért, mert kódok, rejtjeles üzenetek nehezítik a nyomozást. Harmadrészt, mert bár követjük az eseményeket, de a fejünkben ott zakatol végig, hogy mi köze lehet ennek a teljesen értelmetlennek tűnő gyilkosságsorozatnak bizonyos vérvonalhoz. Marosi László főszerkesztővel avatjuk be önöket, de persze csak a legszükségesebbeket mondjuk el.
Reykjavikban játszódik, ami egy nagyváros, a körülményekhez képest. Mégis a nagyvárosiasságának ellenére ugye a gyilkosságok gyakorlatilag egész Reykjavikot megrázzák. Mindenki tud itt is a másikról, és igazi őszinte megdöbbenéssel tapasztalják, hogy a szomszédjukban egy háromgyerekes anyuka nagyon félelmetes és brutális körülmények között meghal a történet szerint, és az egész város azzal foglalkozik, hogy ki tehette, és mindenki rettegésben él. Hiszen nem zárják az ajtókat, a gyerekeket általában az utcán ajtatják a babakocsiban. Tehát maga a közbiztonság az nem, hogy egy vidéki környezetben, de még a városi környezetben is óriási. A gyilkosságok száma egy évben statisztikailag minimális, 10 alatt van, ha jól tudom. És hát ezek a civilizációs hatások viszont azért hatnak az izlandi közönségre. Pénzük lett, ugye azért jó módban kezdtek el élni, és ugye ez óhatatlanul magával húzza azt is, hogy rossz dolgok történnek. De ez nagyon idegen egy izlandi társadalomnak, ez nagyon furcsa, hogy olyanokkal kellene szembesüljenek, hogy valaki mellettük gyilkosság áldozata lehet. És szerintem az írónő is erre próbált reflektálni, hogy csak néhány gyilkosság történik ahhoz képest, amennyi egy átlagos krimiben néha előfordul, de végig az a feszültség megvan, amit még egy nem izlandi ember is érezhet, hogy nem tudjuk, hogy miért volt arra szükség, hogy ezek az emberek meghaljanak úgy, ahogy, és vajon akkor rám is lesújthat-e az a gyilkos. És persze a könyvben kiderül majd a végén, hogy miért és hogyan mi történt.
Meg hogy összefüggnek ezek a dolgok.
Meg hogy összefüggnek, és milyen módon. Végül is az olvasó megkapja a feloldozást, de én, amikor olvastam ezt a könyvet, azt hiszem 35 fejezetből áll, a 34. fejezetig úgy éreztem, hogy hozzám is bármikor bekopoghat az az ember, aki megölte azokat az előzőket, és én is áldozattá válhatok.
Ráadásul a szerzőnek egy meglehetősen elvetemült ötlete, hogy ezek úgy hétköznapi gyilkosságok, hogy hétköznapi eszközök felhasználásával történnek a gyilkosságok, és ez döbbenetes. Lehet azt tudni, hogy a szerzőnek ez hogy jutott eszébe?
Ezt nem, és ismerve őt, nem gondolnánk róla, hogy egyébként ilyen exaltált gondolatai lennének. Nagy fantáziája van, ezt meg kell hagyni.
Nagyon erős képek vannak ebben.
Nagyon erős képek vannak, nagyon komoly leírások vannak benne, és nagyon komoly férfinő viszonyra tekintünk rá, ami egy nagyon érdekes dolog, és beszélgetünk róla, és szerintem ez a könyvében is visszatér. Ez nekik az egyenjogúság Izlandon. A két főhős is ugye egy maszkulin típusú rendőrnyomozó, és egy nagyon képzett és intelligens pszichológus nő.
Van egy háttértörténet, ami miatt lehet tudni, hogy ők nem nagyon mennek egymáshoz sem szólni, vagy egymás szemébe sem nézni. Milyen a munkakapcsolatuk, vagy milyen lesz majd?
A rendőrnyomozó és a pszichológus nő egy pár héttel korábbi bulin összejött, és lefeküdt egymással.
Nem tudták, hogy ki kicsoda.
Egy ilyen vakrandi keretén belül, és végül is a nyomozás hozza őket össze kénytelen kelletlen, úgyhogy együtt kell, hogy dolgozzanak, de nem szívlelik egymást, ugyanis a rendőrnyomozó reggel köszönés nélkül faképtél hagyta a pszichológusnőt, aki pedig sokkal többet remélt ettől a kapcsolattól. Úgyhogy Huldár, a rendőrnyomozó és Freya, a pszichológusnő kapcsolata az már az elején nem indul túlságosan rózsásan, viszont együtt dolgoznak, és meg is oldják az ügyet, és hát kilátásba helyezi azért a történet is, és a sorozat is, hogy a következőkben is ilyen konfliktusok árán, de biztos, hogy újra egy mederbe tereli őket majd az izlandi kriminalisztika.
Lényeges lenne arról beszélnünk, hogy Freyának mi a szerepe ebben a könyvben, mint pszichológusnak. Ugye itt az első gyilkosságot egy kislány látja, vagy tanulja lesz, így inkább, és ez a kislány nyilván nem akar arról beszélni, hogy az édesanyjával mi történt.
Az egész család ketté törik ettől a gyilkosságtól, a kislány valamilyen oknál fogva, amit végig a könyvben titokban tart ott a cselekmény, valamilyen oknál fogva haragszik az apukájára, és nem hajlandó neki megbocsájtani, hogy meghalt az anyukájuk.
Felelősnek érzi,
és bűnösnek tartja őt ezért, úgyhogy nem hajlandó vele együtt lenni, nem hajlandó visszaköltözni hozzá. Hova tovább, a kislány az ügy első számú és egyetlen koronatanúja, ami miatt rendőrségi védelem alá szorul, ezért a pszichológus nő veszi őt gyámság alá, végül is hozzá költözik, és így a mindennapokban próbálja kicsit megteremteni azt a kapcsolatot, amit egy anyatípus egy ilyen kislánnyal megteremthet. A rendőrnyomozó elveszti a türelmét több ponton is, és majdnem kudarcba fullad az egész, és a kislány majdnem teljesen bezárul, amikor az utolsó pillanatban megint egy női szál oldja meg, hogy ez sikerüljön, és végül kinyitja ezt a szerencét egyébként. De ehhez iszonyú sok energiát és önfeláldozást vett be maga a pszichológus nő is, és hát biztos, hogy egy újabb extrém körülmény az, hogy hogyan lehet egy ilyen kihallgatást egyáltalán végrehajtani egy ilyen személlyel. Beleérhetjük magunkat szerintem mindannyian, hogy megkérik többször, hogy esetleg rajzolja, hogy mit látott, amikor azt tapasztalta, hogy valaki bejött az ő házukba, és ettől már a hideg futkos az ember hátán.
Ez csupán az egyik szál, és ugye ott vannak a rádiójelek, a rádióadások, ott van a kódfejtés, ott van egy teljesen magányos, lúzer típusú fiatalember.
Egy abszolút hátborzongató helyzet, elképesztően komoly precizitással leírva. Ugye a szerzőnő, írónő mérnöki mi volt, tehát nem hazudtolja meg. Rettenetesen pontos részleteket kapunk, amik a cselekmény legkisebb szálát is a legfontosabb mederben tartják és vezetik, és minden mindennel összefügg. Ezt sem értjük pontosan, hogy egy ilyen rádióamatőr srácnak, aki véletlenszerű, titokzatos jeleket fog Reykjavik egyik fideleső kerületében, mi köze lehet a gyilkosságokhoz. Ezek a kódok kifejezetten neki szólnak, ami egy rádióamatőrnek egyrészt gondolom különösen nagy élmény, hiszen fogni egy jelet, ami csak az övé, amit csak neki szegeznek, majd ezt megfejteni, lefordítani, és ezeket az üzeneteket utána értelmezni, aztán később kiderül, hogy nem feltétlenül abban a tekintetben jelent nagy élmény neki, de ez is egy nagyon érdekes szál ebben az egészben.
Mióta elkezdtünk beszélgetni, azon gondolkodom, hogy hogyan tudom úgy belehozni a címet, a géneket, hogy közben ne áruljunk el túl sokat.
Nem értjük pontosan, hogy az elejétől fogva miért van ennek jelentősége. Bár az előszóban, a bevezetésben ugye három kisgyerek, három testvér elszakításáról olvashatunk, amit gyakorlatilag az utolsó fejezetig nem is értünk, hogy ennek mi köze van ehhez az egész történethez.
Nagyon súlyos titok van ott abban a családban, amit szintén nem nagyon tudunk pontosan. Tehát azt tudjuk, hogy ez a három gyerek szörnyű körülmények közül került ki.
Így van.
És szétszakítják őket, mert hárman senki nem fogadja őket örökbe.
Aztán az első fejezettel rögtön elindul a rendőrnyomozó életének bemutatása, megtörténik a gyilkosság, elkezdődik a nyomozás, és csak az utolsó kanyarban térünk vissza, ahol értelmet nyer ez a cím, ahol értelmet nyer ez az előszóban olvasott trauma.
Gének. A Magyarországon már népszerű izlandi írónő Irsa Sigurdardotti letehetetlen könyvét skandináv krimik sorozatában az Animus kiadó jelentette meg.